60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszönti a hallgatókat a mai adás szerkesztője, Ámen Zsóka. Az áprilisi változékony időjáráshoz hasonlóan a mi műsorunk témája is elég változatosra sikerült. Talán az utazás kifejezés illene rá a legjobban, de nem a hagyományos értelemben. Elsőként időutazást teszünk egy múlt századi költő születésnapját ünnepelve, szerkesztőtársunk által elmondott költeménnyel és ehhez fűződő gondolataival. Azután egy megrázó, belső utazás bemutatása következik az önismeret felé. Hogyan tudott valaki sok küzdelem árán felülemelkedni egy megalázó, bántalmazó helyzeten, és új életet kezdeni egy alapítvány és egy lelkes segítő támogatásával. A következő interjú alany más indítatásból, tanulási vágyból, sikeres szakmai megmérettetésből talált magának sok, tényleges utazással járó új, külföldi álláshelyet és otthont. Azután olyan kortársainkról hallhatnak, akik hivatásuknál fogva keresnek szakmai, baráti közösségeket, elköteleződést egy értékesebb, innovatív munkára, társadalmilag hasznos tevékenységre, és szerveznek vagy bekapcsolódnak egy civil közösségbe. Ez már, célját tekintve, igazi utazás a jövőbe. Befejezésül meghallgathatnak egy kísérletező borlovagot. Ő saját terméssel töltött palackjait utaztatja sikeresen a nagyvilágba, hogy elismerést szerezzenek a minőségi magyar bornak. Remélem, ezzel a rejtélyes utazási motivummal felkeltettem az érdeklődésüket, és kíváncsiak lesznek a most következő beszélgetésekre. Műsorunkhoz szerkesztőtársaim nevében jó szórakozást kívánok! Elsőként Meskó Bánk előadó művész gondolatait hallják, József Attiláról szóló irodalmi estjét felidézve.
Kedves hallgatóink! A költészet napja alkalmából április 11-én felkérésre József Attila estet tartottam egy irodalmi klubban, ahol József Attila szerelmes és istenes verseiből egy összeállítást adtam elő. Az előadás után egy kedves hölgy megszólított, és elkezdtünk beszélgetni. És mondta, hogy nagyon megfogta őt ez a párosítás, a szerelem és az istenes versek, és kérdezte, hogy miért ebből választottam, miért ebbe merítettem. Mondtam neki, hogy a szerelem is olyan, mint a Isten iránti szeretet, mert egyszerűen megmagyarázhatatlan emberi ésszel, transzcendensnek szoktuk mondani, természet fölötti emberi ésszel föl nem mérhető. A szerelemben is. Ezt tapasztalhatjuk. Aki volt szerelmes, tudja, hogy nem tudja megmagyarázni azt az érzést. Azt a lelkesedést, el van szinte varázsolva, nem is tudja, hogy mit csinál, amikor szerelmes. És ez is egy olyan földön túli érzésnek tűnik sokszor. Ezért állítottam így össze a műsoromat. Kérdezte többek között, hogy mi fogott meg engem annyira Vágó Márta és József Attila kapcsolatában, és az ódával kapcsolatos vers miért ilyen érdekes történet, amit elmondok. Szőlősi Henrikné, ugye Martos Mártával kapcsolatban, akinek ezt a verset Lila Füreden írta József Attila. Talán kezdeném ezzel a csodálatos verssel, ami a világirodalom legszebb szerelmes verseinek nevezhető, és sokan annak is tartják. József Attila, amikor az irodalmi találkozóra ment Lila Füredre, ott találkozott ezzel a hölgyel, aki egyébként művészettörténész, Martos Márta, és újság megbízásából vett részt ezen az írói találkozón. József Attilával saját visszaemlékezése szerint pár szót váltott, nem sokat beszélgettek, hát megfogta őt a József Attila költészet iránti szeretete, rajongása, de semmi több nem volt. És akkor csodálkozott, hogy pár nap múlva érkezik egy levél, és benne ez a csodálatos vers elküldve a címére. Nem tulajdonított akkor neki semmi, de pár nap múlva meglepetésére József Attila személyesen megjelent, és nem tudta, hogy mit akar, de aztán mondta, hogy írta, ő küldte ezt a verset, pár szót váltottak, de aztán József Attila távozott, és a hölgy eltette ezt a verset egy kis ládikába, és ott őrizte egészen a második világháborúig, amikor háború következtében minden elpusztult, így a vers is, ez a csodálatos kézirat is megsemmisült. Érdekessége, és ezt kérdezte ez a kedves hölgy is tőlem, hogy a megszólítás, hogy vajon megszólított-e Martos Mártát ez a vers? Jelentette neki valamit? Elővette többször abból a kis ládikából? Elolvasta? Erre nem tudtam választ adni, de a visszaemlékező levélből azt tűnik ki, hogy ennek a versnek a nagyságára ő valójában csak 1946-ban jött rá, amikor Párizsban egy irodalmi előadást hallgatott a rádióba, ahol franciául elmondták ezt a csodálatos verset, és azt mondták, hogy a világirodalom legszebb szerelmes verse. Akkor döbbent rá valójában, hogy mit is kapott. Tehát a megszólítás és a megszólítottság harmóniája hiányzott. A lelkesedés nem kellett túláradónak lenni, és teljesen oda lenni azért, hogy József Attila ezt írta neki, de valójában megszólította igazán, vagy nem? Szerintem nem. És a másik kapcsolat, amiről elején beszéltem, az a Vágó Mártával való kapcsolata, ami azért fogott meg, és nyilvánvalóan nézőket is, mert föltártam, hogy ez egy kölcsönös szerelem volt. Ez a Vágó Márta megtalálta József Attilában azt az ideális partnert, aki szellemi szinten közel volt hozzá, és olyan verseket írt, és olyan csodálatos gondolatai voltak, ami egyszerűen lenyűgözte Vágó Mártát, és rajongott érte. A szülők, Vágó Márta szülei kezdetben elfogadták, és tudomásul vették, de a papa rájött, aki egyébként a kereskedelmi és ipar kamarának volt a főtitkára, aztán a Pester Lloyd gazdasági rovatvezetője. Azt találta ki, hogy nem akadályozom meg, hogy házasságot kössetek, de egy évig mindenki próbálja meg külön az életét, és ha azután is úgy gondoljátok, akkor összeházasodhattok. Így került ki Angliába Vágó Márta, József Attila meg kapott egy közgazdasági állást egy hivatalban, de hát a papa végső soron elérte a titkolt célját, ez a kapcsolat, ez az egy év folyamán megszakadt, és elhalványult az az érzelem, ami kezdetben fűtötte mindkettőjüket. De valójában elhervadte, megszűnte. Szerintem nem, mert ahogy 3 év után visszatér Vágó Márta Budapestre, még találkoznak, de egész életét végigkísérte József Attilával való kapcsolata. Lelkiismeret furdalása volt, kissé idegileg megviselte, de egyáltalán kicsit labilis is volt Márta, és ez mind a levelekből, amiket írt József Attilának, kitűnik, egyértelműen jól érzékelhető. Van egy csodálatos levélváltásuk, amit nem olvasok föl most önöknek, de ajánlom, hogy a Google-n nézzék meg, az a címe, azt ütik be, hogy József Attila kötőjel Vágó Márta, zárójelbe elvesztél, vesző, elvesztem, zárójel bezárva. Hallgassák meg ennek a két embernek a levélváltását egy videó keretében. Csodálatos érzéseket vált ki az emberből, és egész másképp nézünk mindkettőjükre. Ezt a verset mondtam el a közönségnek, nagyon megfogtam őket, mert József Attilának volt egy különleges tulajdonsága. A reálisan kézzelfogható dolgokat megfestette, szinte oda nem illő, váratlan képekkel. Olyan szavakat tudott lehozni az égből, hogy az ember csak csodálkozott, álmélkodott. Ez hogy kerül ide bele? Azt mondta a József Attila egyszer, szavakat földobom, aztán leesik, és máshová helyezem őket. Így ebben a versben is olyan csodálatos dolgok vannak, amit kedves hallgató érzékelni fogom most, amikor elmondom. József Attila elmaradt ölelés miatt. Úgy vártalak, mint a vacsorát este, ha feküdtem, és anyám még oda járt. Úgy reméltelek, mint kétségbeesve hülyén, még ifjan, hívtam a halált. Nem jött, hál' Isten. Látod, ilyen boldog vagyok, ha most meggondolom a dolgot, de az még ostobább, hogy nem jöttél, bár jönni fogsz tovább. makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, darabokra vágott. De mélyben egyben él, aki szeret. Milyen tűzvész, miféle kivont kardok káprázata volt, ami visszatartott, hogy míg a hold haladt, nem fogozhattam beléd az alatt. Hogy a hold csillagvilággal esengve csak szálltam, tehetetlen, mint a kövek, és nem is úszhattam a sodorral szembe kedves öledben. Hol volt az öled? Még itt hadart és hazudott az óra, te fölbámészkodtál egy dobogóra, és a szétterült ütem hálójában remegtél nélkülem. Ugye, sapánkodsz, milyen kellemetlen harisnyádon, ha egy szem leszaladt. Most szerelmünkből kivált, s kellemetben egy ölelés örökre szétszakadt. Az a művész pörölt az elmúlással. Tanúskodj néki, de velem, nem mással. Tudd meg már, mi a gond, hogy mit csinálsz. Én nem vagyok bolond. Ez a gyönyörű vers úgy megfogta a közönséget, valójában találkozás elmaradása milyen érzéseket, milyen érzelmeket váltott ki József Attilából. Nem a féltékenység, csak annak a csodálatos estének az elmaradása egy életre ott maradt benne, és versben így örökítette meg. Nagyon nagy élmény volt számomra ez az este, mert nagyon sok visszajelzést kaptam, pozitív visszajelzéseket, és rájöttem, a megszólítás a legfontosabb dolgom az emberi életben. Kell, hogy megszólítsuk egymást, örömet okozzunk egymásnak, amit tudunk, amit ismerünk, osszuk meg barátainkkal, családtagjainkkal. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Veskó Bánk mondta el gondolatait egy irodalmi estéről.
Egy párját ritkító szervezet alakult 2005-ben, az Egyszülős Központ. 70 önkéntes dolgozik ebben az alapítványban. Az egyik önkéntessel beszélgetünk most. Kérem, hogy mutatkozzon be.
Tinkné Németh Márta vagyok, matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
Hogyan került kapcsolatba az alapítvánnyal?
Amikor nyugdíjba mentem, akkor kerestem, hogy milyen elfoglaltságot találhatnék még magamnak az öt unokám mellé, és akkor jött velem szembe az interneten egy ilyen hirdetés, hogy jogászokat, tanárokat kerestek önkéntes munkára az alapítványhoz, és onnantól kezdve folyamatosan dolgozom velük, igen, ez már az ötödik tanév.
Hát, ha jól értem, akkor matematikából, fizikából készíti fel érettségére, vagy felvételére?
Érettségére. Illetve hát mostanában már nagyon sok általános iskolás tanítványom is van, akiket a középiskolai felvételire készítek fel, és akik bejutottak középiskolába, és azoknak szüksége van még segítségre, akkor azokkal pedig középiskolás idejük alatt tanulok.
Milyen a motivációjuk ezeknek az embereknek? Mert ötlen egyedül nevelni egy gyereket, munkát vállalni, és mellette még tanulni, ez egy nagyon komoly kihívás lehet.
Nagyon kevesen keveredtek még ide. Nekem, akivel majd most a későbbiekben fogunk beszélgetni, az Evelyn az egyetlen, aki a felnőtt képzésből jött, jobbára a nappali képzésben résztvevő gyerekekkel foglalkozom.
Tehát korrepetálás.
Evelyn, amikor ide került az alapítványhoz, ő neki már megvolt a két gyermeke, és úgy iratkozott be a gimnáziumba. És különféle szakos kollégáimat is próbáltam már beszervezni, legalább 4-5 kollégám van, aki szintén már önkéntesként dolgozik ennél az alapítványnál.
Én láttam képeket a helyszínről, az egyik a Pesti, az az Üllői úton van, a másik pedig Budán a Magyar Jakobinusok terén. Egy tágas, világos és nagyon elfogadó környezet.
Igen, nagyon jól is éreztük ott magunkat, körülbelül, hát a Covidig, amíg ugye le nem zárt minden, be nem zárt minden, addig heti 1-2, max. 3 órába oda bejártam délutánonként, és akkor jöttek oda a gyerekek, akikkel egyenként foglalkoztam.
Úgy láttam, hogy nem csak korepetálással, hanem egyéb dolgokkal is foglalkozik az alapítvány.
Én azt tudom, hogy jogi segítséget is tudnak adni, sőt gyerekfelügyeletet is vállalnak, hogyha az anyukáknak vagy apukáknak, akik éppen egyedül nevelnek, épp valamilyen elfoglaltságuk van, akkor ott szokott lenni gyerekfelügyelet. Hát a Covid óta teljesen profil kellett váltsak olyan szempontból, hogy átmentem online tanárba, és most már csak online felületeken vállalok tanítást. Meeten, Skype-on, Messengeren, Zoom-on, bármilyen felületen, ahol, ami a gyereknek rendelkezésére áll, azon tanulunk.
De milyen kapcsolatban van az ott dolgozókkal?
Jelenleg a koordinátorral tartom a kapcsolatot, aki szervezi az ott dolgozó önkéntes tanárokat, jogászokat.
Különösen tehetséges tanítványa van-e most a gyerekeket keresni?
Hát ugye, aki nagyon tehetséges, az nem korepetáló tanárt keres. A korepetáló tanárok ott jönnek szóba, ha gyengébb az eredmény, mint ami a szülői vagy a saját elvárás. És most például van egy olyan nagyon szorgalmas fiúcskám, aki 9-es gimnazista, és ő kérte, hogy ne heti 1 órát tanuljak vele, hanem 2-t. Tehát emeltük az óraszámot, és reméljük, hogy így most már eredmény is lesz.
Ki a legsikeresebb tanítványa? Te is a legtöbbre vitte.
Hát az eltelt 5 év alatt, akivel még ma is tartom a kapcsolatot, az az Evelyn tanítványom, aki most már a felnőtt képzésben ugye leérettségizett, és most már a felsőoktatásban tanul tovább. És hát egyedül ő az, akivel viszonylag ilyen hosszú távú kapcsolatom is van, és jelenleg is még folyamatosan tudunk egymásról.
És ő a legeredményesebb.
És igen.
Akkor Evelynt kérdezem, hogyan került kapcsolatba az egyszülős központtal?
Én 2018-ban hát egy ilyen válás elé néztem, majd döntöttem, hogy akkor elválok a férjemtől. És akkor azt hiszem, hogy akkor lett az egyszülős központ így elterjedt az emberek körében. Első körben gyermekfelügyeletet szerettem volna igénybe venni, vagy segítséget kérni.
Azért kezdjük egy picit messzebbről. Honnan jött Budapestre?
Igen, én 14 évesen kerültem fel Budapestre a volt férjemmel, a gyermekeim apjával, egy szabolcsi kicsike faluból. Hát nagyon nehéz gyerekkorom volt, apukám bántalmazta anyukámat, és emiatt így, hát ez nagyon megbélyegezte a gyerekkorunkat a húgommal együtt.
Ketten voltak testvére?
Hát akkor még igen, ketten, meg aztán van egy bátyám, de azt a nagyszüleim nevelték, és akkor még miután én elköltöztem, utána született 2 öcsém. Akkor találkoztam, amikor 14 éves voltam a falunkban a gyermekeim apjával, és akkor hát elszoktam vele. És akkor együtt éltünk majdnem 8 évig.
De Budapesten.
Budapesten, igen. Aztán időközben megromlott a kapcsolatunk. Jöttek a problémák. Anyagi gondok, lakhatási probléma. Tehát így ilyen apróságok, úgymond. Hát amik ilyen nagyon fontosak. Tehát apróságnak tűnnek, de nagyon fontos egy élethelyzetben, ugye, hogy legyen stabil lakhatás, stabil munka, de aztán ezek egyik
legyen
sem volt.
Legyen mit
enni. Igen. És hát volt minden a házasságban, megcsalás, bántalmazás is volt, és akkor
betelt
az utolsónál betelt a pohár, és akkor jött egy ilyen lehetőség, tudta a Kriszta, aki a koordinátor az egyszülős központban, és akkor ő felajánlotta, hogy ha van bármilyen korrepetálásra szükségem, akkor tudnak segíteni.
Mert hogy már a gimnáziumot végezte
közben. Gimnáziumot, igen, már akkor elkezdtem estén a gimit. És akkor ismerkedtem meg a Mártival ott az egyszerűs központban, és Mártival azóta ilyen nagyon jó lett a viszonyunk szerintem. Kaptam munkát, meg nagyon sok segítséget lelkileg is. A Márti nagyon türelmes volt hozzám végig. Én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy én úttörő szeretnék lenni. Igazából nem csak a családomban, de így az egész környezetünkben, ahol én felnőttem. Nálunk az egyetlen egy unokatesóm van, aki egyetemista rajtam kívül jelenleg.
Gondolom, hogy nagy a család.
Nagyon nagy családunk van. Nem tudnám megszámolni, hányan vagyunk. Hát anyunak is 8 tesója van, meg apunak is. Hát ugye milyen nagy családban születtünk.
Nagyon és akkor a családban nem divat, ugye, vagy nem szokás.
Nem az, hogy nem divat, vagy nem szokás, hanem nincs rá igény. De tényleg azért, hogy igény nincs rá, mert így szocializálódtak az emberek a családunkban, hogy megszüljük a gyerekeket, a nőknek az a dolgok, aztán ha nő még utána közben elmegy dolgozni, akkor az nagyon jó, de ha nem, akkor meg a férfinak a dolga. Ez mai napig így van nála. Jó viszony, meg nem volt ilyen, hogy te cigány vagy, meg mi meg nem vagyunk cigányok. Hát nyilván tudtuk, tisztában voltunk az identitásunkkal, hogy cigányok vagyunk, de hogy azon kívül meg nem érzékeltették velünk soha, hogy mi mások vagyunk.
Ez egy jó közösség.
Igen, akkor, mai napig jó közösség. És van egy új munkám, ami csak hát ilyen alkalminak nevezném. Ez egy hát integrációs program. Ilyen nagyon szegény, szegregált településekre megyünk, és a tanároknak, szülőknek, meg civileknek tartunk hát ilyen közösségépítő programot, meg tudásmegosztó fórumot, és nagyon sokszor felmerül ott is ugye a közösség ereje. Hogyha nincs egy-egy ilyen közösség, ami összetartó, akkor az nagyon befolyásolja a működését a közösségnek. És a mi falunkban ezt nem érzékeltük, tényleg, soha, de soha nem érzékeltük, és ez hatással volt a mai napig az életemre, mert igazából abban a faluban, ahol én felnőttem, ott az egyháznak is szerepe volt a közösség életében. Mert ugye mi cigányok bejárhatunk a templomba. Én külön engedélyt kaptam arra, ugye 15, nem tudom, majdnem 20 évvel ezelőtt, hogy én használhassam a számítógépet. Szóval, hogy így ilyenek voltunk.
Tehát támogató kapcsolatok voltak.
Igen, amikor szavaló versenyre mentem, azt hiszem 5. voltam, akkor pedig a magyar tanárom szerzett nekem ünneplőruhát, amiben el tudjak menni a szavaló versenyre, mert nem volt ünneplőruhám. Tehát, hogy én ilyenekre is emlékszem, és hogy ezek ilyen jó hatással vannak rám mai napig, mert ők biztattak meg.
Ez nagyon jó hallani.
Igen, és ez ritka.
Ritka, igen.
Ritka, mert ugye most látom így felnőtt fejjel, tisztán ezeket a dolgokat, és ez nem minden faluban, közösségben van így.
Most hova jár, mert az érettségi után jelentkezett egyetemre, főiskolára?
Egyetemre járok, igen, a Károlyra, és hát most levelezős vagyok, és jogi asszisztensnek tanulok. Van egy ilyen misszióm is, hogy szeretnék olyan nőknek segíteni, akik olyan helyzetben vannak, mint amiben én is voltam.
Mi az, amit fontosnak tart, hogy megtanítson a gyerekeit?
Legyenek kitartóak, és azért, hogy sikeresek legyenek, azért tenni kell, és szorgalmasan kell dolgozni. Kitartás kell hozzá, türelem, és a tanulás is ilyen, a tanulás is egy befektetés tartónak.
Én azt hiszem, hogy ez a mentalitás, ami önnek van, ez egy nagyon jó útra való a gyerekeinek is. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Van egy kedves ismerősöm, aki az utóbbi 10-valahány évet külföldön töltötte, és valamelyik nap fölhívott, hogy itthon vagyok. És ennek kapcsán elkezdtem gondolkodni, hogy is van ez, hogy itthon meg otthon, hogy nézőpont kérdése, hogy melyiket használjuk, de hogy vajon ez sok év után is megmarad-e. Erről szeretném kérdezni Várnai Györgyit, aki nem is tudom egész pontosan hány éve élsz külföldön.
Most kezdtük a 15. évet, 2009 legelején mentünk ki Svájcba, egészen konkrétan Genfbe. És hogyha abból kéne kiinduljak, hogy mi is motivált engem erre a választásra, akkor egészen azt hiszem a gyökerekig kéne visszanyúljak, miszerint szerencsésen egy olyan családba születtem, ahol nagyon gondoskodó szüleim voltak. Az őket meg illető alázattal kezeltek minket, de ennek megfelelően az elvárásaikkal is. Gyakorlatilag 2 éves korom óta élek Budapesten, és 72 óta 11. kerületbe. Ez talán azért lenne fontos, mert hogy a stabilitást az életemben mindig is ez a kis környezet jelentette, amiben később a családom is hozzám épült, és a gyerekeim is ide születtek. Hogy miért kell elinduljak az elején, azért lenne fontos, mert hogy ugye említvén a szülői elvárásokat, azt hiszem, hogy mióta a tudatomnál vagyok, bennem is volt egy ilyen elvárás önmagammal szembe, ami így retrospektíve egy lineáris görbére épült föl, és ez a lineáris görbe, ez egy időintervallum görbe volt. Minket úgy neveltek, ahogy gondolom sokakat másakat is ebben az országban, hogy elkezdjük az életünket, látunk egy életcélt, kitalálunk egy foglalkozást, ezen a foglalkozási mesdjén végigmegyünk, és eljutunk a karrierünk valamelyik szintjére. Ehhez természetesen hozzátartozik az is, hogy van egy családunk, hogy nőként férhez megyünk, hogy akarjuk a gyerekeket, és ez a folyamatlánc én bennem avval a tudatossággal indult el, hogy mióta az eszemet tudom, én orvos akartam lenni. Hozzátartozik, hogy ugye a családom gyakorlatilag minden tagja az egészségügyben dolgozott, és hozzászoktam ahhoz is, amint ennek az erősségei és a gyengeségei. Az egyetem előtt a szüleim elvállaltak egy munkát Algériában 1980-ban, amikor én éppen érettségiztem, és ez talán azért lenne fontos, hogy megemlítsem, mert hogy nem ez az első alkalom az életemben, amikor megpróbáltam külföldön folytatni az eddigi mindennapjaimat. Ez egy másfél éves időzóna volt az életünkben, amikor is nem találtuk magunkat meg abban a környezetben, mindig is kívülállónak éreztük, és vágytunk vissza az eredeti életünkbe. Utána az egyetemet elvégezvén, közben ugye született 2 gyermekem, és a férjem is orvos volt, ugyanezt az életutat próbáltam továbbvinni, hogy gondoskodok a gyermekekről, és közben a karrieremet is megpróbálom építeni.
Milyen szakon voltál?
Én orvosként, radiológusként dolgoztam, több helyen is volt ebben országos intézmény, honvédkórház, majd nagyon távolra került, mert a magánszférát is kipróbáltam, és még megpróbáltam egy magánrendelőt is kialakítani, tehát minden verzióját a magyar egészségügynek megpróbáltam kiaknázni, ami ugye egyre több munkával zajlott. Annyi még hozzátartozik, hogy a szakvizsga után a francia radiológus társaság kezdeményezésére voltam oly szerencsés, hogy 9 hónapot tölthettem Franciaországban, befejezvén, akkor én ezt így éltem meg, befejezném szakmai tanulmányaimat, és utána már a mindennapi élet és a magyar valóság, ami az én életterem.
Időben hol vagyunk?
Itt most 1992-ben vagyunk, vagyok én 32 éves szerintem, és a 2 gyermekem azok már az iskolás korúak voltak. Ez a lineáris görbe talán akkor szakadt meg, és életemben először szakadt meg, amit én magamnak kitűztem, amikor úgy adódott, hogy a kapcsolatunk megromlott a férjemmel, és amikor 40 évesek voltunk, akkor úgy hirtelen egy légüres térbe csöppentem a 2 gyermekkel, de hát én továbbra is ezt az életérzést próbáltam minden nehézségek mellett, és úgy gondoltam, hogy akárhogy is zajlik az én életem, nekem ugyanezt az életszínvonalat meg kéne próbáljam, ha egyedül, akkor egyedül, biztosítani a gyermekeim számára. Hosszan haladt az életünk egy kicsit magányosan, még nem 2007-ben megismerkedtem az új párommal, ami azért lenne fontos, mert itt megtorpanvá, hogy hogy is megyek én tovább, és azt gondolom, hogy minden 40 éves embernek van egy ilyen torpanása, hogy a gyerekeimnek már nem úgy van rám szüksége, hogy a barátaik határolják őket, hogy elkezdik az új életüket, az egyetemet, hogy és én hogyan tovább tudom ezt az életfolyamatot abban a reményben, hogy a végén elmondhatom magamról, hogy büszke vagyok, mert én végigcsináltam, és ebben szerencsésen a párom ereje is segített engem, hogy próbáljuk meg ezt úgy továbbvinni, és akkor most ebben lehet, hogy anyagi motiváció is van, mert hogy én itt az egyedüli orvosi fizetésemből hogy is tudok lakáshoz segíteni a gyerekeimet, természetesen a diplomájukhoz igen, mert az alapvető volt. Szóval megfogalmazódott bennem, hogy miért is ne, próbáljuk meg ezt valahogy más formában, és egyszer voltam olyan bátor, hogy készítettem önmagamról dossziét, ami szakmai dosszié volt, és annak a reményében, hogy esetleg fogadnak engem a Svájcban dolgozó, és azokat a svájci radiológiai intézményeket vezető osztályvezetők, el tudom nekik mondani, hogy ki vagyok, és esetlegesen megértik, hogy rám van szükségük, persze, hát ez nem egy konkrét megfogalmazás volt. Félelmek voltak benne, és azt gondoltam, ha megy, akkor hál' Isten, ha nem megy, akkor is megpróbáltam magamnak ezt a dolgot. Ki akartam próbálni magam.
De akkor már mint főorvos.
Igen. Ebben az időszakomban már egy 25 éves tapasztalat volt a hátam mögött, és 46 éves voltam. Szerencsémre és meglepetésemre a Genfi Egyetemi Kórháznak a professzora komolyan vett engem, és azt mondta, hogy rendben van, alkalmazni fog, és erre 3 hónapon van, hogy fölkészüljek. És ebben az időben egy sarkalatos váltás következett be az életembe. Szerencsére ez a mindennapi megfelelési vágy, ez meggyőzte az ottani vezetést is arról, hogy továbbra is alkalmazzanak. De az, ami utána az én lelkemben a családom elhagyásának indokán kialakult, az talán inkább egy lelkiismeret furdalásként tudom megfogalmazni, egy állandó szorongásnak.
Mert hogy a két gyerek itthon maradt.
A két gyerek kezdetben itthon maradt.
Ők mennyi idősek voltak akkor?
18 éves volt a lányom, és 23 éves volt a fiam. A lányom nyitott volt arra, hogy az egyetemi tanulmányait odakint folytassa, és ezzel ilyen értelemben szerencsés voltam, mert a mi és mennyibe kerül azáltal, hogy egy svájci adózóvá váltam, ezért olyan lehetőségeket nyújtott a gyermek továbbtanulására, mint hogyha egy kezdetektől ott élő agya lennék. Ezért aztán örömömre a lányom ezt fölvállalta, és végig is csinálta az egyetemi tanulmányait. De ezt megelőzően azért minden nap ott volt a telefonhívás, a gyomorgörcs, a lelkiismeret furdalás, az önmagam iránti vádaskodás.
De... Bocsánat, de szakmailag ez mit jelentett neked? Tehát elfogadták a diplomádat, vagy tenned kellett valamit érte?
Szerencsére pont abban az évben, 2008 decemberében Schengen részévé vált Svájc, ennek megfelelően az Európai Unióban szerzett diplomát és szakvizsgát, azt elfogadták egy honosítási procedúrával, ami ugye nem 2 napos történet.
Meg nyilván nem főorvosként kezdted ott.
Szakorvosként kezdhettem. Emellett nekem szakmailag ez egy borzasztó nagy előrelépést jelentett, hisz a szakmámnak a teljes palettája megtalálható ebben az intézetben, értsük az alatt, hogy a nőgyógyászati vizsgálatoktól a gyerekeken át a teljes modalitási skáláig. Úgyhogy most eljutottunk arra a szintre, hogy ez már el tudom fogadni, hogy része vagyok annak a környezetnek, amit meg is tudok élni. Valóban most már én is megtaláltam a saját életemet, és az életkörülményeimhez, ahhoz a környezethez alakítom.
De nyilván leginkább a fiad és az unokák miatt azért elég gyakran jössz haza is.
Igen, természetesen nagyon sokat jövök haza. Én azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy hazajövök, akkor a saját lakásomba jövök haza, megkeresem a saját barátaimat.
Tehát ez akkor most úgy néz ki, hogy visszatérve az alapkérdésre, hogy itthon vagy otthon, az megszűnik, hanem itt és ott van. Igen. Vagy lesz.
Nem érzem a különbséget a kettő között. Ezt az európai polgár modellt, ezt abszolút magaménak tudom mondani, és remélem, hogy mindenki más is ezt majd elfogadja, hogyha én így élem az életemet, legyen az családtag vagy a környezetem.
Legyen így. Köszönöm a beszélgetést Várnai Györgyinek.
Én is nagyon köszönöm.
Kéri Júli volt a beszélgetőtárs.
A beszélgetést folytattuk még, a Hossza Változat megtalálható podcast oldalunkon.
Magyar Pedagógiai Társaság elnökével, Trencsényi Lászlóval beszélgetek. Nevezetesen arról a témáról, hogy létezik az, hogy az oktatás keretein belül, vagyis kívül a civil közéletben manapság körülbelül 180 vagy annál több civil szervezet működik. Én ezt nagyon nehezen értem meg. Azt hittem, hogy van egy Magyar Pedagógiai Társaság szakosztályokkal, és kész, oda tartozik minden. Nem így van?
Nem így van. 1990-es rendszerváltás ugye lehetővé tette egyesületek létrehozását nagyon helyesen, és elég laza kereteket szabott, ugye 10 fő kell, meg egy folyószámla, meg egy választott vezetőség, meg egy alapszabály, ez kell ahhoz, hogy a törvényszék bejegyezze ezeket az egyesületeket. És hát a szabadság szellem mindenkit megérintett, mindenki egyesületet alapított. Különösen voltak ugye, vagy még ma is vannak olyan aktív kollégáink, akik úgy érezték, hogy akkor tudnak jelen lenni a közéletben, hogyha van egy névjegyük, amelyikre rá van írva, hogy ők ennek és ennek az egyesületnek a vezetője.
Úgy érzékeltem a netes kutatásaim során, hogy szinte minden területet lefednek ezek a civil szervezetek.
Oktatással foglalkozott, hogyha már úgy közelítjük meg, hogy neveléssel foglalkozók, akkor abban már ott vannak a gyermekvédelmiek is. Ha úgy határozzuk meg, hogy a gyermekek kulturális foglalkoztatásával foglalkozók, akkor ott lehetnek akár kulturális szervezetek is, mert például döntse el a hallgató, hogy a Magyar Drámapedagógiai Társaság, amelyik a egyebek mellett a gyermekszínjátszó országos gyermekszínjátszó fesztiválokat szervezi, most egy oktatási szervezet, pedagógus szervezete vagy kulturális szervezet, attól függ, hogy honnan nézzük, de minden esetre az ő érdemük volt, hogy kiharcolták, hogy a dráma mint tantárgyi lehetőség belekerüljön a nemzeti alaptantervbe. Az első kör a tantárgyi szerveződések. Az egy újdonság, hogy a több tantárgyhoz kapcsolódik sok esetben legalább két pedagógus egyesület, vagy pedagógiai hitvallás, vagy olykor politikai hitvallás, vagy olykor személyi ellentétek. X is elnök akar lenni, Y is elnök akar lenni, ám legyen. A súlyukat azért alapvetően a valóság méreti meg. Vannak jelentős tanáregyesületek, amelyek állandóan hallatják, most majd a mozgalmakról is azért van, amit biztos kell mondjak, hallatják a hangjukat, súlyuk van a nyilvánosságban, követi őket a sajtó, akár a magyar tanárok, akár a történelem tanárok, vagy az osztályfőnökök egyesülete. Ez az egyik blokk. A másik ugye az intézmények szerinti, ugye van gimnáziumoknak szövetsége van. Nagyon érdekes, hogy volt a szakképzésnek is volt önálló egyesület, a Magyar Szakképző Társaság, leszemelni MASZAT, amelyik egy idő után úgy döntött, hogy önálló létre nem vállalkozik, hanem integrálódott a Magyar Pedagógiai Társaságba. De hát a felnőtt képzést nézzük, akkor ott is ugye népfőiskolai társaság, abból is van legalább kettő, mert ugye van egy erőteljesen nemzeti színezetű lakitelekkel, és van egy erősebben európai színezetű budapesti központtal. Ez választási lehetőség is. És megindult azért valamilyen integráció, de nem amit hálózatosodásnak nevezünk mostanában. Tehát nem egyesülni egy nagy jogi személyiségű egyesületben, hanem az különböző egyesületek vagy platformot, ugye van ilyen civil közoktatási platform, amely 84 pedagógus szervezetet tömörít, most lesz majd márciusban lesz ülésük, és van egy gyermekjogi civil koalíció, melyikben szintén legalább 30 gyermekvédelmi, gyermekjogi szerveződés áll. Kerestek ők az utóbbiak, ugye kerestek is egy ernyőt az UNICEF központjában, amelyik ugye valamennyire biztosítja a fenntartást, mert azért hozzá kell tenni, mondtam itt a Lakitelki Népfőiskolát, mint ex-mint példát, tehát azért ezek a civil szervezetek a jobbára a tagdíjakból élnek, jobbára a székhelyük önkormányzata ad valamilyen szerint támogatást, illetve különböző céltámogatásokat. Jellegzetes például, hogy működésre támogatást alig tudtunk szerezni, nagy, mint pedagógiai társaság, nagy esély az, hogy több tagozatunk, de a központi székhely is egy felsőoktatási intézményben kapott helyet méltányos bérleti díj mellett, tagadhatatlan, de bizonyos feladatokra meg lehet találni a pártfogót. Például fontosnak tartottuk ugye a varsói Janus Korcsák hagyományainak az őrzését, és megtaláltuk azokat az akár Magyarországon a lengyel kultúrát népszerűsítő, akár a zsidóság hagyományait őrző alapítványokat, szervezeteket, úgyhogy a új magyar Korcsák könyvek kiadásához már a negyedikhez sikerült így segítséget kapni, mert úgy gondolták ezek a szponzorok, hogy ezt érdemes támogatni. Vagy egy fontos kiadványunk jelent meg most már második kötetben, Tanúhegyeknek nevezzük, és pedagógus portrékat adunk közre benne, együttműködve a Tanítani online pedagógiai folyóirattal. Itt úgy állítottuk elő ennek a kiadásnak a költségeit, hogy ha valakiről volt szó, például a Martonvásári Salamon Ferencnéről, aki a gyerek néptánc mozgalomnak meghatározó alakja, hál' Istennek ma is köztünk él, hogy a Martonvásári önkormányzatnak írtunk, hogy nem akar-e vásárolni ebből a kötetből. És a Martonvásári önkormányzat úgy döntött, hogy vásárol ebből a kötetből, de más önkormányzat, ki egy példányt, ki öt példányt, ki 50 példányt vásárolt ebből a kötetből, ahol 50 mintaadó pedagógus életrajza olvasható, és ebből összegyűlt a kötetnek a költsége. Ebből persze nem tudjuk a könyvelőt finanszírozni, meg nem tudjuk a titkárság vezetőjét, postát finanszírozni, de könyvet ki tudtunk adni. Többi az önkéntes munka lényegében. Ugye a legtöbb civil szervezetnek még annyi sincsen, ugye mi 1100-en vagyunk, az tagdíjbevételből elég, az millió fölötti tagdíjbevételt jelent, de ott kevesebben vannak, ott például nincsen tiszteletdíjért fizetett könyvelőjük, például itt a Múltunk Köröksége Alapítvány, amelyik a gyermekmozgalom, az is ugye, az is civil szervezet az alapítvány, a gyermekmozgalom, különösen az úttörő mozgalom történetét, hagyományát gyűjti, kutatja, ott az alapítvány kuratóriumi elnöke maga könyvel, és akkor ebben megoldja az önkéntes munkát, és mondtam, hogy valamit a hálózatokról. Még ez egy új jelenség, hogy létrejönnek mozgalmak, amelyek nem jegyzik be magukat jogi személyként, tehát nem élvezik azt, nem pályázhatnak állami támogatásért. Mi ugyan pályázhatunk, mint közhasznú szervezet, de évek óta nem kaptunk állami támogatást működésre, de azért létrejött ugye a hálózat a tanszabadságért a 2010-es 11-es törvény kapcsán, megidézve egy kicsit Vekerli Tamásnak a rendszerváltás előtt létrehozott Európai Fórum a tanszabadságért mozgalmát, akkor van hivatlanul, vagy a Tanítanék mozgalom. Mozgalomszerűen működnek, ez egy új jelenség, itt nem kell tagság, aki eljön az eseményre, vagy részt vesz, az ott van. Lehet, hogy ez a ahogyan a gyerekmozgalmaknál is ugyanez a dolog, hogy van, létezik bejegyzett cserkészszövetség is, meg úttörőszövetség is, minimális létszámokkal, meg még néhány gyerekszervezet létezik, mintha nem lenne társadalmi igény egy ilyen mértékű szervezettségre, vagy csak a minimális, mondom, 1000-5000, a cserkészek 5000-6000 főt vallanak be a honlapon, ezek mindig hát színezett adatok, mert a többiek inkább ezt a laza, mozgalomszerű együttélést vállalják, hogy ez jó-e vagy nem jó, ebben én most nem tudok állást foglalni, hogy ez az idők változása, hogy ez így fogunk működni ilyen posztmodernül, és hagyjuk azt az egyletesdét, amit Gerébék műveltek a Pál utcában. Ezt nem tudom, ezt majd a jövő eldönti.
Köszönöm szépen a beszélgetést, azt hiszem mindenre választ kaptam. A Magyar Pedagógiai Társaság elnökét, Trencsényi Lászlót hallották, ezúttal most a oktatással kapcsolatos civil szervezetek működéséről. Ámen Zsóka beszélgetett vele.
Bayer Gábor főborász, promontor lovagrendben. Mit csinál egy főborász?
A hivatalos titulus amúgy pincemester, ő, akinél a pincekulcs van. Tehát, hogy itt a pincében mi történik.
Azért felel.
Igen.
Hogy került a borászat közelébe?
3 éves voltam. Mert bőven fölvizezve kaptam, ugye nagyapám bátyának volt egy kis szőlői ott Nagytétény, Diós között, Rászhegynek nevezik, és ott kaptam kis bort, és máig emlékszem, amikor óvodából vittek haza, akkor találkoztam a kis öreggel, nevezzük Hánzi bácsinak, így hívták őt a családba. Kapi, gyere hát, van kis piros. Születen voltam náluk, az nagy öröm volt, az valószínűleg megragadt.
Beégett ez az emlékkép.
Igen, azt nem volt egy nagy szünet, mert úgy nekünk szőlő nem volt.
Hol éltek?
Jó, Nagytétény. Ez egy régi svábfalu. A régi időben mindenkinek volt valami kis szőlője. Mindig is ez egy szimpatikus dolog volt, csak sose jutottam hozzá közel. Én azután aztán az elektronika felé mentem, mert az lett nekem a hobbim. Műszerész lettem, szóval középiskolában, és aztán később villamosmérnök.
És még a mai napig is?
Igen, abból élek legfeljebb, nem a elektronika felé, hanem a híradásipar felé mentem át.
Hogy tudja párhuzamosan csinálni a kettőt?
Mázlin van, mert a munkával jól összetudom, és mindig is jól összetudtam egyeztetni, mert sokat jártam vidékre. Nos, abba belefért az, hogy ha éppen arra mentem, akkor egyet kapáltam, majd folytattam az utat, elkezdtem dolgozni, ugyanezt hazafelé.
Jó ég, azért ez fárasztó lehetett.
Nem, jó, akkor még ugye 30 évvel ezelőtt ugye fiatalabb voltam. Nagyapámnak köszönhetően azért valami örökség volt, és azt apám eladta, és annak egy részéből vettük Pázmándon egy fél telket. Apám maga belement, hogy jó, akkor legyen egy kis szőlő. Ez volt 88-ban. Ami azért elvitta, az ez a könyv volt.
Szőlőhegyek a Balatonfert.
Ugye lapos a pincészet. A képek még megtetézték ezt az érdeklődésemet.
Gondolt-e arra, hogy bort igen, fog készíteni?
Hát, akkor már vettem azért könyveket, és érdeklődtem, hogy milyen fajták lehet, és akkor mondtam, hogy akkor szürke barát. Az első bor, az 91-ben készült. 90-ben építettünk egy pincét, majd 91-ben rá egy házat. De egy hétvégi faház.
A telepített szőlő, ez mennyi terület?
1400 négyzetméter, és durván a felén van szőlő. Ez lett 98-ban, ugye az is akkor maradt szürke barát.
És a pince milyen nagyságú?
21 négyzetméter, tehát
hobbi később... Hobbi borászat, mondhatjuk?
Igen, ez egy hobbi borászat. 99-ben lettem tagja a borrendnek, és akkor azért szakmai téren kaptam jó irányba egy rugást, hiszen itt azért már szakemberek voltak, elkezdtem kérdezni. Mert addig az olvastam, csak azért az nem ugyanaz. 2-3 mondatból akkor többet tanultam, mint értetlenül végigolvasni egy fél könyvet. De ez hozzájött az is, hogy akkor már azért céltudatosabban tanultam itt a borász kollégák, a borrendi tagoktól.
Hagyta magát korrepetáltatni.
Hogyne. Mentem a gazdag Laci bácsival, az első nagymesterrel vidékre, és akkor rögtönzött kémiát órát tartott nekem a másfél-két órás úton.
Ugye ő nagy név, tőle nagyon sok borász tanulhatott.
Ha nincsenek alapok, az se jó, és akkor 2004-ben beiratkoztam a Kertészeti Egyetemre, hogy a alapokat ismerjem meg. 2 éves ilyen posztgraduális képzést, már volt borászati kémia, mikrobiológia.
A szőlő telepítéstől kezdve,
igen,
és mindent lépésről lépésre elsajátított.
Könyvből, meg a helyi egy-két idős bácsitól, akik ott Pázmárdon akkor még szőlőt műveltek, elkezdtem korlátozni a termést.
És ezt milyen meggondolásból tette?
Becsapjuk a szőlőt, mert ugye sokat hagyunk rajta. A szőlő azt hiszi, hogy rengeteg utódot már, mint hogy magot kell neki majd termelni, és nagyon sok energiát mozgósít. A nyár végén, amikor a szőlő úgymond zsendült, elkezdi fölvenni a végleges kinézetét a fürt. Ha előtte leszedjük a körbe a felét, akkor mindez a sok mozgósított tápanyag abban a kevesebb mennyiségű fürtbe fog beáramlani. Ez a fürtritkítás. Ennek van fitotechnikai jelentősége is, a rothadás ellen, általában gombabetegségek ellen, ugye célszerű, ha van egy nagyon, egy ritka, egy szellős szőlőt
is. Ez már majdnem bio. Kevesebb egyszer kell.
Igen, én valamikor, mikor is, 99-ig nagyon bio voltam, mert keveset permeteztem, azt is csak rézésként, tehát amit most is a bio. Aztán jött egy nagyon rossz év, a 99, amikor a lisztharmat elvitt mindent, akkor nem permeteztem, és akkor hát elkezdtem ugye kérdezni, valamit tanulni, és akkor elkezdtem a szisztematikus felszívódó szereket is használni. Hát meg is lett az eredménye, ehhez a szőlő hogy hozzászokik. Egy jó pár éve már kezdem ezeket elhagyni. Tehát megveszem, de alapból nem akarom. A tavaly évben, hogy jó megelőzzem, és már esélyese legyen a lisztharmatnak kifejlődni, május végéig lepermeteztem háromszor. Nos, jött a szárazság, és akkor jöttem rá, semmi értelme nem volt az előző három permetezésnek, mert esélye nem volt ezeknek a gombáknak.
Tehát visszafogta a termelést, ott hagytuk.
A minőség érdekében.
Jöttek az aranyérmes borok. Rozét is, és vörösbort is készít. Na, de hát a szürkeborát szőlőből ezt nem lehet. Hogy történik?
Hát igen, akkor már az iskolába jártam, ment a Kertészeti Egyetemre. Valamikor a 90-es évek vége felé jött az be, hogy rozé. Hallottunk arról, hogy ez friss, meg üde. Jó lenne, mert a szürkebarátból én szeretnék mindig egy olyan testesebb bort készíteni. Akkor legyen egy üde, egy könnyed, az a rozé stílusa. És szerencsémre a közelben volt egy nagy cabernet ütetvény, magánkézbe levő, és ők adtak is el szőlőt. Akkor erre a célra gyártattam is egy 250 literes tartályt. És jól sikerült, nagyon.
Elsőre
az országos rozé versenye ezüstérmes lett. A csúcs rozém 2009-ben az országos rozé versenyen az enyém lett a legjobb.
Oh.
Rozé valóban az úgy igazi, hogyha az illat dominál, a frissesség, finom élénk savak.
Színe is gyönyörű.
Akkor szép, amikor a bíbor jelenik benne, picit a lilás, mert akkor az még egy friss rozé.
Melyik évjárat ez?
22-es. Ugye, ahogy mondtam, itt sajnos a szőlő nagyon megsínylette, tehát decemberig el voltam keseredve, hogy ez nem az a rozé, amiért én tanultam, meg kapáltam. Aztán ahogy tisztult, előjöttek belőle az illatok.
És akkor ez is Cabernetből van?
Nem, mert közben még nem értem be, ennyire van, legyen saját rozé szőlő, és eladó volt a út túloldalán. 1100 négyzetméteres szőlő. Többfajta volt, elkezdtem először szakemberrel, aztán egy szomszéd idős bácsival, majd utána én magam átoltani. Ez 2009-ben volt. Pinot Noirra.
Az nem egy kényes fajta? Nem.
Igen, ezt lehet hallani, nekem semmi bajom nincs. Pázmenyben nagyon szeles hely. Bort készíteni belőle, vörösbort, több évtizedes, vagy talán évszázados ismeret kell, mint ami a franciáknak van. Úgyhogy ami az utolsó 2017-es Pinot Noir készletben megvan, az most már előlépett forralt borrá. És rozévá, annak viszont tökéletes. Akkor már kinőttem ezt a pincét, és 2008-ban építettem egy kis feldolgozót, és gyakorlatilag ott van a technológia. Közvetlenül a pince fölött, tehát ott át tudom engedni a pincébe egy csőn a port. Akkor már bőven el voltam látva gyakorlati szaktudással, meg hát az elmélet, ugye, ami az iskolában jött.
És aztán vörösbor.
Ez az északi terület nem jó minden vörösbornak. Föladtam, és volt jó ismeretségem Villányban, és barátommal elkezdtünk Villányba járni kékszőlőért, hoztunk Cabernet Sauvignon Franc, Merlot, így egy ilyen örömborászat lett. Vannak pezsgők is, azt pezsgő. Is készít, hoztam is, tradicionális.
Nem mészi, hogy nagyon merész?
Nem merész, mert ugye nem ebből élek, most Pinot Noir szőlőm az megvan. Korábban leszüretelem, fehérborként elkészítem, ugye az a sav hangsúlyos bor,
Az lesz a pezsgő alap?
Az lesz a pezsgő alap, úgy, hogy egy kevés, vagy ugyanannyi sardonét veszek hozzá, azt is így korán.
Palackos erjesztésű a pezsgő?
Igen.
Jó ezt hallani, hogy kísérletezik. És még mi érdekli? Milyen terve
van? Hát elkezdtem golfozni, úgyhogy csökken az ambíció.
Jobban szereti a golfozást, a permetezést.
A kapálásnál? Igen. A szőlőművelésből majd lehet, hogy redukálni fogom majd valamelyest. Fárasztó. És ott gyakran nem lehet késni. Akra kell dolgozni.
Pincemunkák is vannak. Nem csak a területet kell gondozni.
Második fejtés fog majd valamikor ilyenkor áprilisban megtörténni. Ja, hát ugye a rozépalackozás volt valamikor január közepén.
Ezt bérpalackozással?
Vagy? Nem, saját.
Komplex feldolgozója van, és palackozója, hát
olyan, mint egy komoly borászatnak a makettje.
Kis liliputi
igen,
borászat.
Igen, egyedül a, mondjuk a prés, az a hagyományos kosaras nagy prés, tehát ott még nincs valami modern pneumatikus prés, ugyanis ilyen méretben nem igen gyártják.
Elárulná, hogy mit szeret a borászkodásban, a kísérletezésben?
Nem tudom, hogy mi visz oda, de valami visz.
A kíváncsiság esetleg?
Minden, igen, minden évben van valami kis kíváncsiság, hogy olyan lesz, mint az eddigi legjobb, hogy jó bort készíteni alapvetően jó, mert a végeredmény az egy csoda. Valahol egy művészet is.
És izgalmas is, hogy mindig más lesz.
Igen.
Bayer Gábor borlovaggal Somogyi Ágnes beszélgetett.
Kedves hallgatóink, munkatársaim voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit. Ezt az adásunkat két hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük, valamint a páros hetek szerdáján este 20 órakor. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net-en, van podcast oldalunk is, elérhetősége, anchor.fm/60-on. Remélem, érdekesnek találták műsorunkat, és egyetértenek a dal szlogenjével. Nagy utazás, ez az élet. Következő adásunk időpontja május 27. Ezzel elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Viszont hallásra!